Szeretetek, köszöntjük azokat a bátor testvéreket, most az estében, pont egy első péntek este hallgatják ezt a megosztani való beszélgetésünket. Itt vagyunk, igazgatónk Orosz Ágoston, a Székesfehérvári Ciszter Szent István gimnáziumnak az igazgatója, szeretett igazgató, és lelkesen azt is mozgatja, hogy legyen hitélet az iskolában, ugye most a karantén alatt minden délbe, vagy érettségi esetén kicsit későbben, egy vagy kettő órakor egy imaórát rendezünk, többen vagy kevesen hallgatják, az érettség idején akkor sokan hallgatták, hogy a szülők is aggódtak a gyerekeikért, hát ilyen az ember. És én magam pedig Brückner Ákos előtt vagyok, szintén a gimnáziumhoz tartozom, spirituális vagyok, plebános, és hát ciszterci. És nagyon örülök, hogy újra találkozunk, és nem kezdünk mentegetni, hanem azt gondolom, hogy értelmezni szeretnék, hogy miért foglalkozunk ilyen sokat a jelképekkel, most már hónapok óta szinte. Egy gyönyörű könyv, egy csodás könyv, ez az Akár az Egyház Szent Jelei című, akár más kezdetben az Örökmés című, ugyanott a szerzőtől kétféle címen adták ki, többször kiadták. Romano Gavardin, már ezerszer mondok a nevét, egy olyan olasz nevű, de igazán német pap, aki egyik a legjobbak, a leghitelesebbek, olyan műveltségben, olyan tizenekbenekszerű műveltségűek. Dinamikában, mint a Ferenc pápa, mint a Szent Másignás pápa, aki tulajdonképpen a német fiatalosokat mentette, fogta össze a legrosszabb időkben, 40-es években. Tehát ez a Romano Guardininek egy csodálatos írás, ez az Örökmés. És talán kezdenénk azzal, hogy amíg a könyv befejezte, a legtöbb ilyen kis elmélkedését is kivonatban, ilyen mértéktartóan talán próbáltuk átadni, mert egy szemléletformás van benne, hogy hogyan lehet a valóságot igazában megragadni, és sokszor, ami az embert fölülmúlja, ami nekünk is titok, ami Istennek a túl gazdag ajándéka, azt egy jelzéssel, egy rajzzal, egy énekkel, egy gyertyával jobban ki lehet fejezni, mint ahogy el lehetne mondani. Tehát fontos, hogy a hitünk nem csak addig költszete, tele van szimbólumokkal, jelképekkel. Ő a könyve végén egy nagyon komoly elmélkedésbe fog, és azt hiszem, hogy itt van a titka annak, ami őt vezette. Olvasunk kicsit bele ebbe, mert nagyon érdekes a kérdés.
Isten nevében eldurvultunk. Sok mélységes és finom dologról már semmit sem tudunk. Ezek közé tartozik a szó. Külsőséges valaminek tartjuk, mert már nem érezzük meg benne a belső tartalmat. Azt véljük, hogy csak futólagosan elhangzó valami, mert már nem érezzük erejét. Nem lök, nem üt, hanem csak csengésbongásból álló könnyed képződmény számunkra. Mindazonáltal igaz, hogy a szó valami szellemi valóságnak finom teste. A szóban összetartozik és kifejezésre jut egy dolognak a lényege, és valami, ami saját lelkünkből, amely az illető dolog előtt bennünk megszólal. A Szentírás első lapján azt halljuk, hogy Isten az ember elé vezette az állatokat, hogy az nevet adjon neki. Nyitott érzékel és látható lélekkel nézett az ember a külsőn keresztül azok lényegébe, és ezt ki is mondta a nekik adott névben. Lelke válaszolt a teremtmények hozzáintézett szavára, megmozdult az emberben valami, ami különösebb kapcsolatban volt annak a teremtménynek mi voltával, és ez érezhető is, hiszen az ember az egész teremtett világ egységes foglalata. Ezt a két elemet, a külső dolog lényegét és az ember belsejében erre adott választ élő egységbe foglalva a névben mondotta ki. A szavak nevek. A beszéd pedig a dolgok nevével való bánásmód helyes művészete. A dolgok lényegével és a saját lelkünk lényegével azoknak Isten akarata egybehangzásában.
Hát látjuk, hogy hova vezet ez az elmélkedés, miért próbált majdnem 20 ilyen egyházi jelenséget megnevezni és annak a lelkébe belelátni. Tehát, hogy röviden összefoglaljuk, ilyenekről beszéltünk, hogy a keresztvetés, a kéz, a térdülés, állás, járás, mellverés, ezek személyesek. akkor tárgyak a lépcső, a templom kapuja, a gyertya, szentelt víz, láng, örökmécs, hamu, tömjén, a fény és hő, a kenyér és a bor, aztán a templom berendezés, oltár, vászonkely, patina, áldás, szentér, harangok, szentidő, és végül az Isten nevével zárja le. Tehát elmondja azt, hogy mi, amikor keresztet vagyunk, Isten nevét kimondjuk, Isten nevét hiába nevet, hát nem egy szabály ez csupán, nem egy ilyen rendőri rendelkezés, hanem hát ha az Isten az, aki, akkor azért az ember megrendül, mikor rágondol, hogy pláne nevét kimondja. És erre akar minket rávenni. És ez a hosszú elmékedés sor erre volt, lehetett jó. És még ezt mondjunk ki, hogy a legjobbkor történt, mert a Jóisten azzal áldott minket, hogy ez a karanténos idő minden embernyi embert arra készített, hogy kicsit forduljon befele. Hogy ne az a felületes rohangászás, anyagiak, ugye humoros dolog, hogy tragikomikus, hogy ugye a vírus nem is élőlény igazán. Az anyagimádó, az ösztönimádó ember megkapta maga, és ezt nem csinálni akarom mondani, de elgondolkodott, hogy pont olyan fajta küzdelembe került bele, ami pont az anyag felől jön. Milyen érdekes ez, hogy az Jóisten azért így kormányozza a történet, hogy nem vág a nyakunk közé, de szembesít az anyagnak egy negatív lehetőségével, ami ugye tizedosan fertőz. Most is minden ilyen mozgunk, stb. Tehát világos, hogy ez a helyzet az embert elgondolkodtatja. Az anyagnak is véges a valóság, Isten végtelenséghez képes. Nagyon jó ajándék, hogy vannak hegyek, völgyek, van paprika és paradicsom és minden egyéb, de azért az nagyon fontos, hogy ne csupán csak ezeknek egy habzsolásába éljek, egy szertlenségbe, hanem egy emberi méltóságban, egy Isten képű embernek a méltóságában, Isten képű hasonlóságban, a mozgó embernek a méltóságával. Tehát úgy gondolom, ez a karanténos helyzet is, hogy nagyon szépen akarom mondani, hogy mindenfajta ilyen fenyegetés, meg elszámolás, meg ilyen minden húgás nélkül, hogy olyan érdekes az, hogy ez az idő most nagyon volt arra, hogy mindennek a nevét, a jelentését jobban észrevegyük. Hát majd egy kicsit még tovább nézzük ezt, mert ez nagyon jó kis írás. Itt már megjelöltem egyszer korábban is, innen még ezt nézzük tovább, mert nagyon-nagyon tanulságos.
Meg lehet, hogy egyszer majd találkozol így módon az Isten nevével. Ha az előzőeket végig gondoljuk, megértjük, hogy az ószövetségi hívők sohasem ejtették ki az Isten nevét. Helyette az Úr nevet használták. Mert a zsidó nép különös kiválasztottsága annyit jelentett, hogy közvetlenebbül megérezte, mint más népek Isten valóságát, Isten közelségét. Jobban megérezte, mint mások az Isten nagyságát, fenségét, félelmetességét. Neki jelentette ki Isten az ő nevét Mózes által, az én nevem, aki van. Aki van, aki nem szorul senkire, aki egész önmagában áll, aki minden létnek és erőnek a foglalata.
Hát így világos, hogy ugye nagyon szent dolog, mi az Istent ugye megnevezhetjük, és egyáltalán róla tudhatunk, és ugye a válaszolatnak nagyon szent Isten neve nem merte kimondani. Hát ezzel fejezi be ezt az elmélkedését, még ezt érdemes megnéznünk. Tehát így értjük meg, hogy Urunknak Isten nevét hiába neved.
Ezután már értjük a parancsot, Uradnak, Istenednek nevét hiába neved. Megértjük azt is, miért tanít minket az üdvözíti így imádkozni, szenteltessék meg a te neved, és hogy Isten nevében kell kezdenünk minden dolgunkat. Titokzatos az Isten neve. A végtelen lény mi volt a ragyog ki belőle, annak a lényege, aki van, a létnek és a végtelen fenségnek mérhetetlen teljességében. És ebben a szóban él saját lelkünk legmélyebb mi volta is. Legbensőbb lényegünk válaszol Istennek, mert a lélek elszakíthatatlanul Istenhez tartozik. Ő teremtett minket, és önmaga felé irányított úgy, hogy nincs nyugta lelkünknek, míg csak vele nem egyesül. Nincs is más értelme lényünknek, mint az, hogy szeretett közösségben egyesüljön Istennel. Mindez, ami egész nemességünk, lelkünk lelke él ebben a szóban Isten, és én Istenem. Eredetem és végcélom, létem kezdete és vége, imádás és vágy és bánat és minden.
Tehát ezt nem lehet másképp befejezni, mint hogy dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
Tehát nagyon szép ez, hogy rádöbbenünk a lét igazi arányaira, a valóságnak az igazi jelentésére. Ilyen nagy bevezetés után találva egy nagyon ügyes kis mexikont pár oldalon, azt gondolom, hogy igazából csináljuk úgy, hogy már beszélgettünk, hogy vegyük a könyvnek a sorrendjébe a liturgiában használt mozgási formákat, most egy leáltalázás következik, hogy fogalmakat tisztelünk, hogy mindennek nem egy valami pénzbe kerül, valamilyen elhelyezendő, valami tárgyi értelme van, hanem egy magán túlmutató jelentősége. Az egyházért tele van ilyen jelekkel, és most végigolvassuk ezeket majd párosan, egyet te, egyet én, jó? És kicsit hozzáfűzünk valamit, hogy milyen dolgokról lehet így gondolni, egy hatalmas leltár lesz ez. Tehát Istennel való kapcsolatunkat nem csak szavakkal, hanem magatartásunkkal mozdulatunk is kifejezhetjük. A liturgiában minden szónak mozdulat megvan a maga értelme, és csak akkor tudjunk teljesen bekapcsolni Úr dicsőítésbe, ha ezeket ismerjük. A liturgiában használt magatartási formák, liturgia, Isten népének a műve Isten dicsőítésére, a legalapvetőbb törekvés egyháznak, az emberek üdvösségem szolgálta erre épül. Hát milyen ilyen mozgásformákat ismerünk?
Térdhajtás. Kifejezzük imádásunkat és hódolatunkat. Ezért a templomba való belépéskor így köszöntjük az Urat.
Olyan érdekes, hogy jön egy templomnéző csoport, de most nem igen jöhet, de reméljük, hogy hamarosan igen. Hogy kihajt térdet. Nagyon érdekes, hogy ki az, aki vállalja a többi között is az Istenhez tartozását. Ki hogyan hajt térdet, hogy csak billeg egyet, vagy pedig tényleg, hát ne veri oda a térdét a kőhöz, de azért ez egy gesztus. Most újábban rádöbbentem arra, hogy állsz a temkodában, én mindig térdet hajtok, ez a kis mozgás idős embernek nem csak torna, a legszebb torna, hanem hát tényleg az Isten az, aki, tehát ez jó ezt kifejezni. Térdelés. Kifejezzük Isten előtt kicsinységünket, alázatunkat, imádásunkat. Ezért letérünk az oltár szentség előtt, mert hiszünk, hogy Jézus ott jelen van, vagy amikor gyónunk, mert akkor ugye kifejezzük a bocsánatkérés szándékát.
Meghajlás. A tiszteletadás jele. Fejet hajtunk a templom legfontosabb helye az oltár előtt, a hitvallásnál, a megbecsülés titkánál és a Szent Háromság személyeinek együttes említésekor.
És most már a békeköszöntés is nem kézfogással tesszük meg így könnyékkel, vagy én nem tudom, ilyen, hanem egy fejhajtással. Az ülés, a figyelem jele. Nem sietünk, van időnk Jézusra, nyugodtan hallgatjuk őt, kezünket a térdünkön tarthatjuk, vagy tartjuk.
Állás. Kifejezi tiszteletünket, örömünket, és különösen is figyelünk arra az eseményre, ami szemünk előtt történik. Isten színe előtt állunk, kifejezi készenlétünket, tetrekészségünket és szabadságunkat.
Diákkorunkban mindig álltunk a misi, mert annyian voltunk a Szent Imetelme Budán, hogy hát nem lehetett leülni, csak az idősebbek talán, tehát a magasabb osztályok, ha jól emlékszem, mi kisebbek ott álltunk, és nem csuklottunk össze, mert hát edzettek voltunk. Most ez külön téma, hogyan lehet a sok testnevelő órával helyrehozni azt az elpúlást, meg azt az elhízást, vagy azt a túlsúlyosságot, ami nem az egészségnek az érdekében van. A következő állást vettük. Vonulás, örömet és készséget fejez ki, mikor vonulunk, megyünk az Úr szín elé, de életünk múlásával is vonunk az Úr felé, végső találkozásunkra. Hát a diákonus szentesnek az élménye van, eltök vonultunk ott kettesével a Székesegyház fele.
A csend. Nem csak annyit jelent, hogy nem beszélünk. Hallgatunk, amikor lelkiismeretünket megvizsgáljuk, vagy megfogalmazzuk egyéni kéréseinket, vagy elgondolkodunk az Isten igéjének tanításán, vagy hálát adunk az Úrral való találkozás után.
Na most törjük meg egy pizzasort, és kérdezem, ha szabad, ilyen faggatózni, hogy van-e valamilyen sajátos csendélményed most ebbe a karanténos időben? Volt-e valami, vagy feleség együtt van, amikor ti csendbe vagytok egymás mellett? Van-e egy házas embernek is ilyen csendélménye? Hogy van ez?
Nekem a csend szó először tudatosan, amikor a Szapiencia Hittudományi Főiskolára jártam, ott volt a generális apátor, a Ciszterci rend generális apátja tartott előadást, és ő a csendről beszélt. És akkor értettem meg, hogy a csend az több fokozatból áll. Ugye kezdődik azzal, hogy nem szól semmi mellettem, csendben vagyok, vagy elmegy addig a fokozatig, addig a mély fokozatig, amikor együtt vagyok Istennel a saját kis szentélyemben. És ez annyira megfogott engem, és annyira sikerült átadnom a nejemnek is, hogy mi is beiktatunk ilyen csendes időszakokat. Én nagyon örültem előd, atya, amikor az adventi időszakban az volt az egyik iskolán belül az egyik ilyen próbatétel, ezt most idézőjelben mondom, hogy egy perc csend minden nap. Ez csodálatos volt, hogy ezt megpróbálni átadni. Tehát amikor az ember annyira el tud belül csendesedni, hogy egyéb tud lenni a jó Istennel, hát szerintem az a boldogság csúcsa.
Igen, én is azért tulajdonképpen nagyon sokszor napközben teljesen csendben, nem igénylem. Hát egy jó zene az persze sokat számít adott esetben, hogy ez közös élményünk, hogy a zenét szeretjük, de önmagában az, hogy nem folyik ott valamilyen szóáradat, vagy valami ilyen ma zenek nevezett olyasmi, ami egészen más jellegű, idegen nyelven, nem mindig pozitív tartalma, recseg, ropog, hát azért az nem most ugye kötelezően mindig szól a boltokba várva valami ilyesmi. Olyan nagyon jó, hogy csendet megtalálni. Remélem, hogy nem vagyok túl vén, hogy ilyeneket mondok, de azért azt gondolom, hogy ez az ember méltóságot csendet talál. Akkor már itt tartunk, a Szára bíborosnak, ugye tőlük most is aktív bíboros, éppen ő adta ki a liturgikus magatartási szempontokat a pápával együtt ugye a karantén idő kezdetén. Hát olyan kongregációval, hogy pont az istentiszteletnek a témáit érinti. Ez az aktív Szára bíboros, egy afrikai, nagyon kiváló kis faluból, kis tanyáról származó, kiváló főpap. Hát őnek a csend című kötete, valami 500 oldal, falták és falják az emberek, mert nagyon érdekes odafigyelni. Belénk nevelgeti a csend szeretetét. Na hát a következő leborulás akkor.
Leborulás a teljes megsemmisülés, kiszolgáltatottság és a legmélyebb hódolat jele. Ezt teszi a pap a nagypénteki liturgia kezdetén, vagy a jelölt, a diakónus, a pap és püspök szentelésnél a minden szentek litániája alatt.
Hát ez megrázó akár melyik vonalkozásában, pap szentelésnél is, fogadalomtételnél is, mint szeretesek, ugye még többet vagyunk így a padlón, de az ilyen értelemben nem a padlón vagyunk, hanem neki feszülünk az édes anyaföldnek, tehát a humilitász, a humusz közelében vagyunk, mert Isten az ember kicsit por, és hamu. És milyen szép ez ugye egy nagypéntek este, ez nagyon-nagyon megható. Gesztusok a liturgiában, a keresztvetés, megvalljuk Krisztus való tartozásunkat, és megvalljuk hitünk legmélyebb titkát, a szentesek titkát, emlékezett Krisztus kereszt áldozatára, kezdési lezárás jele. A keresztvetésekről nagyon sok ilyen gyakorlati, szép elmékedési rávezetés van. Ezeket sajnos nem vettük, hogy maradjunk ebben adósok, de nagyon szépeket lehet, ugye, az, hogy ott kezdem a kezdő az élet, a legmagasabb az ember, ragyog a homlokán az emberi értelmesség, ugye, jó esetben, és akkor utána a szívem közepéig a hatáson, hogy Jézus is közénk jött, és akkor utána, és köztünk marad, és ugye szívünk az egyháznak a szívverése, tiszteljük az ő szentséges szívét, és ahol legszeresebb az ember ott, ugye a szentek gondol, az ember kitárja a kezét, és másokat hívogat átőle, ugye ez a nagy dimenzió, hát hogy így mondjuk el a keresztvetés, meg több más ilyen átirata van, amit érdemes tényleg figyelembe venni. Akkor a kis keresztvetés.
Keresztet rajzolunk a homlokunkra, ajkunkra és szívünkre, megvalljuk, hogy az evangélium irányítja gondolatainkat, szavainkat és tetteinket.
Minden bejövő osztálynál megérkezni, elmondjuk, hogy eszemmel megértsem Jézus szavát, szájammal megvalljam, szívembe fogadjam, nagyon értelmes ez, és nem csak egy ilyen gyorsan kriszikraxi, hanem egy nagyon szép jelentésű mozzanat. Az ember belecselekszi magába is az, hogy oda figyel Isten szent szavára. Másik oldalon pedig ugye most nem rajzolunk homlokokra kereszteket, kiskereszteket a gyerekeknek, ugye nekik ez olyan kedves élmény. Most egy kézzel áldunk, de csak így távolról, egy karanténos szabály. Összetett kezek. Ugye ez nem egy ilyen hűbéres gesztus, összetettség jele. Kifejezzük, hogy imádságunkkal az Istenhez emeljük lelkünket, és benne megnyugszunk. Régen a szolga úgy fejezte ki az ura iránti odaadását, hogy letérlelt és összetett kézzel kezét ura kezébe tette, ezre urának ismerte előtt. Ez egy hűbéres gesztus volt, tehát a jelentése akkor is szép, hogyha ezzel sokszor visszaértek, és hogyha ez azért nem mindig volt megalapozott két ember között. A mi gesztusunk azt fejezi ki, hogy a mi Urunk, Istenünk valóban annyira hozzátartozunk, hogy teljesen rábízom magamat. Amikor nagycsütörtökön megújítjuk a fogadalmat, arra emlékezünk, hogy a papszentelésnél vagy szertesi fogadalomnál az ember ugye összetett kezét oda helyezi a szentelőpüspök vagy apát elé, és ő átfogja ezt a két ötvögezet, tehát nem csak szóval, hanem egy gesztusra is kifejezik, hogy igyekszünk ráfigyelni, hallgatni, engedelmeskedni.
Mellünk megütésével kifejezzük bűnösségünk tudatát és bánatunkat.
Nem külsődleges dolog ez. Kézfogás, megbocsátás, barátságot, egységet jelez.
Kézrátétel kifejezésre juttatja az isteni kegyelem közvetítését és Isten áldását.
Na, persze álljon meg, ugye szívesen mondogatom, ahol csak lehet, miután rádöbbentettek, hogy mindegyik krisztusi szentségnél, keresétől kezdve egészen az házasságig, van egy kézkitárás. Szentmisében jól látjuk, mikor a pap a konszekráció előtt kitel kezét. Bérmás, papszentelés, eleve kézrátétel történik. Keresni mindig van egy ilyen kézkitárás. Hát ez a szentnek a leesdése, van is egy görög szó, hogy epiklézis, tehát ide könyörjük a szent lelket, ennek a kifejezése ez a gesztus. Van még?
Oltárcsók. A pap kifejezi tiszteletét Krisztus iránt, akinek kereszt áldozata lesz jelenvalóvá az eukarisztia ünneplése alatt. Az evangéliumos könyv megcsokolásakor a belőle megszólaló ige iránti tisztelet fejeződik ki.
Tehát ez a csók, ez azért a szeretetnek egy fölfokozott jele, és milyen szép, hogy Jézus, akit az oltár köve, vagy maga az oltárépítmény, mint egy jelképet, mint szilárd pont az életünkbe, történelembe, hát hogy így fejezzük ki, hogy hozzátartozunk. Hasonlóképpen az evangéliumos könyvben is ugye ugyanígy alkalmazunk ezt a jelet, és világos, hogy amikor meg a papok így megölelik egymást, az appolásnak nevezik, és hogy nincsen csókról szó, hanem az arcokat összeérintik, tehát ez egy ilyen ősi szokás, hát mindese szép és valamiképpen emberséges. Na, ezzel egy nagy kört végfutottunk a liturgiában használt magatartási formák. Következő a liturgiában használt legfontosabb kifejezések.
Az első az ámen. Úgy van, úgy legyen, valóban igen, héber szó.
Ja, egy gyönyörű dolgot olvasom a gyerekeknek a reflexiójába, visszaválaszolásába, szentségről beszélgettünk, annak az élet, élhetőségéről, és akkor egyik leírta, hogy hát ő találkozott a Szentkert szentségével úgy, hogy a nagypapa vagy a dédpapa hát már nagyon a határszélen volt, hivatták az atyát, az atya ment, mint a Gábor atya, milyen atya ment oda, és megadta neki a Szentkert szentségét, nyilván feloldozta, és nem még tudott áldozni, akkor még azt is megtett, azt már biztos nem tudott. De elég az hozzá az idősödő, egy nagyon idős öröket küszöbén lévő ember megköszönni már nem tudta, nem, már beszélni nem tudott, de mégis ennyit suttogott, hogy ámen, és ezzel ment el. Hát gyönyörű, én se kívánnék szebbet, hogy az ember egy ammennel fedületét, sokszor kihangsúlyozik a keresztre, és végén megkereszteti az Atyafi Szent nevet, én téged, mit tudom, én tehát mint a Sándor vagy Klára, én téged megkeresztek az Atya és a Fiú Szentnek nevében, ilyenkor nincs egy amen után, az egészetünk legyen az amen. Az amen a teljes odaadás igénye. Az a Totus Tuus II. János pápa esetében. Alleluja, dicsérjük az Istent, az öröm és a diadal kifejezése, a héber Halleluja Jahve, tehát, hogy éljen az Isten, dicsérjük az Isten, ennek a megfogalmazása.
Hozsanna, adj üdvöt! A Jeruzsálembe érkező Jézus köszöntötte ezzel a tömeg, szintén héber szó.
Igen. Megyünk tovább. Azt mondja, hogy a következő után az legyen, hogy a litkus fölszerelések. Tehát ebben a kis füzetben a legelső oldalon megvan, ugye? Litkus fölszerelések, hát mik vannak?
Az áldoztató kehely, ciborium, latinul, fedővel ellátott nagyobb kehely, amelyben az átváltoztatott szentostját őrzik a tabernákulumban. Gyakran díszes takarókendővel terítik le.
Ez a kendő, minden ilyen kendőzés, az a szentnek a kifejezés, hogy Jézus felőt takarta el, tehát ez mind nem fajta ilyen rendezési trükk, nem ilyen színházi trükk, hanem az Isten nálunk több volt, a méretetlen több mi voltának kifejezése, hogy egy kendővel kelltek, hogy vakítan a szemtől szembe, tehát egy lepel, egy a titoknak a kifejezéseként szerepel a liturgiában az a, ez a bizonyos fátyol, vagy kehelyek, takarókendő, és így tovább. Áldozató tálca. Hívek áldozásakor a minisztránsok tartják az áldozó ajka vagy keze alá, hogy az eurésztia apró morzsai lenne hulljanak a földre. Ez nagyon figyelmes dolog, nagyon jó, és néha tényleg szóra kerül. Van, aki vagy nem eléggé nyitottan, figyelemmel van ott, vagy rezeg a keze, vagy én nem tudom, szóval akkor ilyenkor jó, hogyha van egy ilyen biztonság. Fokozza persze biztonság élményt is.
Ampolna, azaz kancsó, üveg vagy fémedény a bor és víz tárolására.
Igen, ezt kínál fel a minisztráns. Beteg áldozatú pixis, kerek, nemes fémből készült kis szelence, amelybe a beteg áldozása szükséges eurasztiát, oltásként helyezik el. Nagyon jó első pénteken ezzel körbe menni itt az idősek között.
Csengő. Többféle formája ismeretes. Lehet kolomb, egy vagy több apró harangocskából álló, amely a híveket figyelmezteti a letérdelésre úrfelmutatáskor, vagy az áldoztatás kezdetekor. A fali csengő, a szentmise, vagy más egyéb szertartás kezdetét jelzi.
Van olyan templom, hogy ilyen gongszerű valamit használnak, gyönyörű, mikor azon hosszan cseng, nem rossz ötlet. Tehát mindezt, és még egyet mondunk, mi van a templomban, amikor kisgyerek jön?
Sok kis csengő, és a gyerekek mehetnek ki, és akkor ott mindenki együtt csengethet.
Hát elég bátor az anyuka akkor, vagy apuka, vagy néha egyszer apa, anya együtt jön velük, ugye a Tamásék mindig így mozognak, egyik tanártársunk. Nagyon szép az, hogy ugye két gyerekkel kijönnek oda, és ők borzasztóan szeretik, lelkesen jönnek, és utána úgy nyargalnak vissza, hogy ez egy élmény. Mindenképpen ugye ez nagyon fontos, mert részben mozgatja őket, tehát hogy a kis izmuk, az egész laza szövetük ne gémberedjen be, tehát ez jó így egyszerűen emberi szempontból is, emberség szempontjából is. Másrészt pedig ugye kifejez egy olyan gesztus, mozgást, olyan haladást, egy olyan megbecsülést, amit a gyerek ilyenkor egy élete elvisz magával és megjegyez. Ugye bárcsak minden kedves anyuka, apuka vagy nagyszülő ezt vállalná, mert ugye olyan fájdalmas, amikor utolsó padokban be van egy gyerek dugva, úgyhogy a nagy télikabátok mögül nem is lát ki, ez nem nagyon jó, ez nagyon rossz lélektani szempontból, nagyon-nagyon nehéz teszi a gyereknek a föloldását. Ha el van a gyerek első padokban, megfigyeltük, akkor nincs vele gond, jó, hát egy-két alkalommal meg kell szoktatni erre, de utána gond nélkül, mert le van kötve. Legfőbb kis rajzolgat, vagy kis könyvet, képes valamit nézeget, de hát az önmértékbe kell. Az, amit így átvesz, nem tudatosan, hanem szívével, érzelmvilágával, az rendkívül lényeges az élet meg egész a szempontjából. A füstölő. A tömén tartó, azt mondja, hogy navikula, kis hajó, füzsőben lévő parázsra, a finn tömény tartóból tesznek töményt, nagyszor valaki hoz van Szentföldön, valami keleti országból ilyen igazi töményt, össze szoktuk ugye zúzni, törni, hogy jobban a parázson hamarabb ugye füstnek indul, és ez így az jó illatú, és jól gondozott, és nem szertelen, hát az bizony nagyon-nagyon szép a fölszálló imának a jelképe.
Gyertya a hit szimbóluma. Ezért kapja kezébe az új keresztény az égő gyertyát, hogy élete példájával világítson az emberek előtt. Az oltáron két gyertya található. Ünnepélyes bevonuláskor, vagy evangélium olvasáshoz az akolitusok visznek egy-egy gyertyát.
Érdekes, hogy minisztrán nehezen jönnek egy pár kivétel a gyerek, mert hiszen nagyon sok nincs igazi vallásos háttere, még egy kis gimnáziumban sem. De olyan érdekes, hogy ezt, hogy gyertyát vihetünk, ezt eddig gond nélkül bármilyen korosztály rögtön szívesen fogadta, mert szeretik a fényt, meg szeretik a fényt vinni, ugye, tehát megvilágítani. Meg nagyon mélyenek a gesztusnak az értelme, nem csak praktikusan, hogy nem volt elektromos világítás akkoriban, gyertya világítva meg a szöveget, ha már ködös idő volt, vagy sötét volt, de hát nem csak elszem, hanem egy jelképes értelme is van. És hát azt nagyon örömmel olvasom, hogy a gyereknek híradásában, ennek a bizonyos internetes ugye, válaszolásban, felelésben, hogy nem kevés gyerek megőrizte a keresztelési gyertyáját, és azt nagy ünnepen előveszik és meggyújtják. Tehát ezek nagyon szép dolgok, hogy vannak ilyen őrzött jelek, amik mindig önazonsága készítetnek. Következő.
Kehely. Az átváltoztatásra kerülő bor befogadására szolgáló talpas ivóedény. Mindig nemes fémből készítik, a belsejét aranyozzák.
Hát nagyon szép egy kehely, ugye én hálás vagyok, hogy a szüleim a saját összegyűjtött mindenféle kis ékszert feláldozva készítettek nekem egy nagyon művészi kehelyet, amit le is fényképeztik ilyen szakkönyv számára is. Hát, hogy ez egy nagyon szép, egy ilyen parabolikus testszerű, gyönyörű, szép kehely, és mindig ott van a kupa alatt, ugye a kereszt, és alatt egy talp. Hát nagyon szeretem, hogy ebbe tudok misézni. Kendőcske, lavábó, tehát a kézmosások a latin szava, kézmosásnál ebbe önti bele, ebbe törli bele a kezét a miséző pap.
Kereszt, megváltásunk jele. Az oltáron vagy közvetlenül mellette talpon álló kereszt a feszület. Körmenet élén hosszabb nyéllel készült keresztet visznek.
Korporália, korpusz az a testet jelenti, az oltára helyezett finom anyagból készült terítő, amely a mise alatt a kelyet és a patinát is helyezi a pap. Hát ez ki van keményítve, tehát nagyon szépen lehet hajtogatni, szépen lehet használni, és arra való, hogyha lehullana valami a szentostjából, akkor az, hogyha összefogja. Hát mindig nagyon gondol, szoktuk kimosni és gondozni, és mindig frissen tisztát teszünk az oltára. Azt szokták mondani, egy plebenek a lelkületét mutatja az oltár kendőknek a mi volt a tisztasága.
Misekönyv. Az oltáron elhelyezett könyvben találhatók mindazok a mise szövegek, amelyeket az oltárnál végez a miséző. Ambónál a második kötet, amely csak a miség bevonulási énekét, a könyörgéseket és az ige liturgiájának állandó szövegeit tartalmazza.
Misekönyvtartó, kis könyvállvány, amely a misekönyvet helyezik az oltán. Hát jó, ha forgatható, meg jó, hogyha minden fokozat van benne, hogy lehet a könyvet laposabban, magasabban tenni, azt jelenti, hogy a pap milyen magas ember, vagy milyen a megvilágítás.
Olajszelencék. Kerek, nemes fémből készült, üvegbetéttel ellátott kerekedények. A betegek olaját, a keresztelendők olaját és a krizmát őrzik bennük.
Olyan gyönyörű, amikor nagyszerűen ezeket az olajokat megszentelik, és aztán szétszer még aznap a szertás után egy plebániák, espersi kereteknek plebániáknak, és nagyon jó, hogy mi ezt használhatjuk, és ha netán elfogyott az egyhez, mert mindig tudnék hozzásegíteni. Nagyon lényeges oltár terítő. Az oltár mérethez igazodó, alkalmazkodó nemes anyagból készült terítő. Az oltár letakarása szolgál az Úr iránt tiszteletből. Van, amikor kalocsai, más mezőközi hímzéssel ki van díszítve. Szeretjük ezeket.
olvasmányos könyv szentmise olvasmányait tartalmazza. A, B, C évre, a szentek ünnepeire, a hétköznapokra és a különböző alkalmakra szóló könyveket használunk.
Hát egy kis könyvtárunk van most a mostani misézéshez. Az A év az mindig Máté év, a B év az mindig Márk év, a C az Lukács év, és a Szent János Evangélium pedig általában nagyon nagy ünnepekre van elosztva, a húsvét körül nagyon sokszor idézzük őt, meg nagybőben, tehát a János Evangélium az ugye maga gazdagságával karácsonykor a prológust olvassuk, ugye minduntalan fölbukik, tehát nem nincs kihagyva, hanem inkább kiemelt helyeken szerepel. Igen?
Palla, négyzet alakú, finom fehér vagy hímzett anyaggal borított kemény lap, amellyel a miséző a kelyhet fedi le.
A nővérek szoktak ilyen gyönyörű rajzolatot, vagy pedig hímzésre áttenni olykor. Vannak ilyen nagyon szép beszédes pallák, amelyek hát a szentmise igazi mondanivalója utalnak így vizuálisan is. Paténa, a misilőkely tartozéka, kerek tányérka, kissé bemélyedve középen, mert a misihez szükséges szent ostja, vagy teszett szükséges ostjákat, kis vagy nagyosságot teszik. Tehát, hogy az áldozásnak a előkészítésére, most ez a patén, ez most ebben a jelentésben, mert lehetne egy másik értelemben is használni, ebben az értelemben ugye a kehelynek a fedele, hogy úgy mondjam, és akkor ebben tényleg csak a nagyos császt tesszük. Aztán van külön olyan tartó mostanában, amivel a hívek áldozásra szolgáló eszközt tesszük bele, oda szolgáló ostjákat. Igen?
Pixis, mélyebb tányérka, ebbe helyezik a kenyeret, amely a szentmise alatt Krisztus testévé változik.
Szentségmutató monstrancia, monstrumon szára mutatni, talpas felső részében átlátszó üveg ablakkal ostyaház, benne található a holdacska, lunula, az eószert teszik, körmeletek vagy szentgyalás alkalommal használjuk ezt. Hát valami csodálatosak vannak ebből, ugye, ezt a kincstárban, meg más püspösének a kincstáraiba, ilyen történelmi gyönyörű úrmutatók, egyik másik igen keménykezű bátor püspököt kívánnak, aki elbírja ezt, mert nagyon nagyok és nehezek is, de szépek.
Szentségtartó. A szentségmutatóba helyezendő nagyostyát ebbe a kis talpas ostyatartóban őrzik a tabernákulumban.
Igen, és tehát ez egy ilyen őrző eszköz. Szentelt is hintő, a hívek egy vagy különböző szentelendő tárgyak megdésre való. A templomban díszesebb tartóhoz tartozik a hintő, még praktikus okból, főleg a szállítás véget, egyszerű tartóba csavarható bele. Tehát vannak ilyen zseb szentelt víztartók, amit temetés, vagy ilyen akartunk elvinni, vagy házszentelésre, és vannak azok az ősi, igazán annak, hogy nem egy ilyen gömbformájú nyeles eszköz használtak a szentelés hintésére, amit manapság, és nem hamar a sótól az tönkre megy, hanem hát egy gajat használtak, egy zöld gajat azzal hintettek. Úgyhogy a természet adta a megfelelő felszerelést. Most ugye mindent kicsit technizálunk. Igen?
Tömjén. Finom, keleti eredetű illatszer, amelyet parázsra szórnak. A tiszteletnek, imádásnak és az Istenhez való lelki felemelkedés jele.
Hát örülök, hogy ezeket így végvettük, ugye nagyon gazdag voltak, és hát azt már nem is fogjuk tudni elmondani, hogy a szentmiséhez itt is van egy ilyen értelmezés, hogy hogyan indulunk el, Istenháza, templomérkezés, sekrestye, szenti oltár, ez még mind külön téma lenne. Hát akkor nagyjából egy leltárt készítettünk most, és azt hiszem, hogy ezzel nagyjából kerekre is beszéltük ezt az alkalmat, úgyhogy nagyon ajánljuk mindenkinek, testvérek hallgatnak, hogy hát ne szokjuk meg ezek a templomi eszközöket, hanem érezzük meg bennük a szépséget. Tényleg a művészek tudják úgy megformálni őket, mondjuk hirtelen gondolok egy tömjénező kis hajócskára, tömjén tartóra, ami hát művész ilyen szép. És legyen hála, még az örökmécsről se beszéltünk, az is egy ilyen tárgy. Tehát igen, vagy mondjuk hirtelen eszem, hogy Nagy Károlynak a szék, az állni székes egyházban a nagy kő, hát lévő kóruson fönt lévő hatalmas szék, trónszék, ezek is ugye, vagy egy templomi berendezés, ha szerelmesen van megoldva, olyan is van, olyan, mint a mint a csónak, válcsónak alakú, ugye sírjelek, hogy ilyen csónakázunk, ugye a templom hajója előtt, hogy ilyen karosszékben szépek ezek nagyon. Hát mindenkinek nagyon boldog ünnepet kívánunk a pünkös nyomán, most a következő vasárnap a Szent Ramság vasárnapja, jó elmélkedni nagyon az Úr méltóságáról, belső dinamikus életéről, és hát kívánjuk szívből, hogy sikerüljön mennél több lélekkel, de nem erőlködve, és nem ilyen leszkefölmondásszerűen értékelni ezeket a kincseinket, ezeket az eszközeinket. Akkor el is kell köszönünk, azt hiszem, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.
Életkérdések. Brückner Ákos, ciszterci szerzetes műsorát hallották a legfontosabb kérdésekről.